A 10. évközi vasárnapon az ünnepi mise első ószövetségi olvasmányát Mózes első könyvéből vesszük. Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Ám az Úristen így szólt: ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem. Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó rászedett, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz: mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd, meg az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarka után leselkedel. A szentmise szent leckéjét Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből vesszük. Testvéreim, mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: hittem, azért beszéltem, mi is hiszünk, és azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és a hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el a kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható múlandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített. Az evangéliumot Szent Márk könyvéből vesszük. Márk könyvének eléggé az elején olvassuk ezt a jelenetet, a 3. fejezet 20. versétől 35. verséig tartó szakaszban. Abban az időben Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, oda mentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: Belzebub szállta meg, és a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagában, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad, és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősebb házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erőset, így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogy is káromkodnak. De aki a Szent Lelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli. Azért mondta mindezt Jézus, mert terjesztették, azt terjesztették, megszállta a tisztátalan lélek. Közben anyja és testvérei is odajöttek. Megálltak kint, üzentek érte, és hivatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki, anyád és testvéreid keresnek téged odakint. Ő így válaszolt, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Azután végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és azt mondta, íme, ezek az én anyám, és az én testvéreim. Mind az, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Márk a maga evangéliumában, ugye már a felnőtt Jézust vezeti elénk, születésének a történetéről, gyermekkoráról semmit sem ír. És akkor, amikor Jézust a keresztelő elé vezeti, és ott megmutatja, hogy a keresztelő fölismeri benne a messiást, utána röviden számot ad a megkísértéséről is, és azután nagyon gyorsan bemutatja a nyilvános működésének a kezdetét. Csodákat tesz Jézus Galileában, és a mögötte meghúzódó múltjából teljesen kilép a nyilvánosság elé. A mai evangéliumnak ez a, hát a meglepetése, hogy Jézus csodatetteivel, egész fellépésével nem tudnak mit kezdeni az emberek. Még a hozzátartozói is, a tanítványai, akik nem a tanítványai, hanem a rokonai, Mária, Máriát nem nevezi néven az evangélista, de ő is szerepel itt az evangéliumban. Mária és Jézusnak a rokonsága meghökken azon, hogy Jézus mit művel, milyen szokatlan módon viselkedik. És azt mondja itt az evangélista, hogy oda mennek, hogy elvigyék, az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott. A család szégyenének érzik Jézust, hogy olyan dolgokat visz végbe, amelyek teljesen szokatlanok, és alig, ha nem, hát valami meghibbant benne, mert különben nem viselkedne így. Egy pillanatra megszakad ez az elbeszélés, és folytatódik tovább, mert nem csak Jézus családja jelenik meg, vagy a rokonai, hanem oda hívnak Galileába szakértőket, írástudókat Jeruzsálemből. És ezek az írástudók nyilván már előre tájékozódnak, hogy mi is a baj Jézus körül, mi a szokatlan, és akkor föllépnek, a csodatetteire rezonálnak, és azt mondják, hogy a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Gyógyít Jézus, és ez az ördög hatalmának a megtörését jelenti. És ezek azt állítják, hogy nem azért tud gyógyítani, mert az Istennek a különös küldötte, hanem azért, mert a ördögök fejedelmével cimborál. Jézusnak a válasza nagyon határozott. Hát hogyan gondoljátok, hogy az ördögök fejedelme arra ad erőt valakinek, hogy az ördögöknek az erejét megtörje. Ha én azért jöttem, ha én úgy lépek föl, hogy megtöröm az ördögöknek az erejét, azt nem az ördög nevében tehetem, mert ha az ördög meghasonlott önmagával, akkor az a legnagyobb jele annak, hogy az ő országa valamiképpen megrendült. Én az Isten erejével diadalmaskodom a sátánon, és töröm meg a sátánnak az uralmát, akkor, amikor csodákat teszek, és gyógyítok. És akkor, amikor ilyen szokatlan biztonsággal hirdetem az evangéliumot, és szokatlan biztonsággal hirdetem azt, hogy elérkezett az Isten országa. Építi tovább ezt a történetet, vagy ezt az érvelést Jézus, nagyon határozottan és nagyon keményen is azt mondja, hogy káromlás az, amellyel azok élnek, akik őt azzal vádolják, hogy a sátán hatalmával üsz csodát, hiszen fel kellene, hogy ismerjék, hogy Isten hatalmával tesz csodákat. És minden bűnre van bocsánat, de a káromlásra nincs, mert az éppen a Szentléleknek a erejét vonja kétségbe, vagy minősíti sátáni erőnek, aki így fogadja az Isten csodatetteit, az Isten beavatkozását a világ történelmébe, vagy a megjelenését Jézusban, annak a magatartására nincsen bocsánat. És akkor, mikor ez a gondolatmenet így lezárul, akkor fordul vissza az evangélista Jézus rokonaihoz. Közben az anyja és testvére is odaérnek. Milyen megrendítő, Máriát nem nevezi néven az evangélista, de ő is ott van valamiképpen. Ki tudja, mit érez? Ha valaki, hát ő tudta, hogy az ő fia nem a sátán erejével tesz csodákat, és hogy nem háborodott meg, a rokonság cipeli magával, hogy nagyobb súlya legyen az ő érvelésüknek, mert mellettük van az édesanyja is Jézusnak. És mondják neki, megállnak kinn, üzentek érte, és hivatták. Jézus nem megy ki hozzájuk, nem áll szóba velük, hiába van közöttük az édesanyja, hanem ki üzeni nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Nem a vér szerinti rokonságára kell ő neki hallgatnia, hanem azokra, akik a szavában az Isten szavát fölismerték, akik a csodatetteinek a hírét nem azzal fogadják, hogy az ördög nevében tesz csodákat, hanem hálát adnak azért, hogy a Szentlélek erejével, az Isten erejével csodatévő módon beavatkozik az életükbe, és köréje gyűlnek. Azt mondja, íme az én anyám és az én testvéreim. Mind az, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám. Ugye megrendítő dolog ez, Máriáról nem halljuk, hogy most mit tesz, mintha ő is elmenne a rokonsága, és beletörődne ebbe. Később is az evangélium folyamán, majd a kereszt alatt jelenik meg igazán újra Mária, ugye úgy, hogy hát ott megsiratja a fiát, és ugye a fia szól hozzá, és rábízza a szeretett tanítványra. Jézus valahogy átélte azt, amit kicsiben, hát mindnyáján átélünk, hogy egyszer csak kilépünk abból a családból, amelyben születtünk, amely fölnevelt bennünket, és a világ előtt kell a küldetésünket vállalnunk és betöltenünk. Van, akinek megint egy új családja támad, de Jézusnak a családja sokkal nagyobb, nem vesz feleséget magának, nem gyermekeket, hanem a nagy családja az egyház lesz, amelyben a Szentléleknek a hatalmával az Isten szavát hirdeti, és amelynek a életében jelen valóvá teszi Istennek ezt a földi élet kereteit kitágító látását, hogy az Isten nem csak azért küldi el a messiást a világba, hogy a földi életet kitakarítsa, és szebbé, jobbá tegye, hanem azért, hogy a életünknek a látóhatárát megnyissa az örök életre. Erről szól a mai szentmise, szentleckéje, hogy hiszen arra a földi sátorunk összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben. Ennek a mennynek a reményét, a bizonyosságát nyitja ki előttünk Jézus. És akkor a földi életünk is új dimenziókat kap, és benne megjelenik a Szentléleknek a hatalma. És olyan tettekre késztet bennünket a Szentlélek, a szeretetnek a nevében, amelyek nem csak a 10 parancsolat megtartását jelentik, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál, hanem nagy lelkűséget, bőkezűséget alkalomattán, akkor, amikor úgy fordul a dolog, áldozatokat hoz az az ember, aki az Isten szeretetének a világában él igazán, és nem csak hát egy ilyen mindennapos szokás számára, vagy rendes szokás, hogy igyekszik a parancsolatokat megtartani, imádkozni, templomba járni, hanem valóban a szeretet, az Isten szeretetének a mértékével méri az életét, meg a tennivalóit. Az ilyen ember élete nem lesz szüntelen rendbontás, de valahol mégis több lesz, mint egy szokásrendbe való földi beleigazodás. Ez a keresztény élet, ez szüntelen az Isten hatalmas szeretetének az égboltja alatt zajlik, amelyik nem csak a bűnből emel ki minket, arra tanít, hogy tisztességesek legyünk, hanem arra is tanít, hogy nagy lelkűek legyünk, legyünk áldozatokra készen, akár anyagi áldozatokra, amikor annak az ideje eljön esetleg, hogy bőkezűen tudjunk adakozni valakinek, aki nagyon rászorul most a szeretetünkre, akár egy olyan áldozat, hogy egy fiatal ember például elmegy papnak, vagy elmegy szerzetesnek, és nem a evilági életben keres társat magának, hanem egy olyan közösségbe lép be, amelyik éppen az embernek ezt a örök rendeltetését vallja, éli át, és teszi jelenvalóvá a világ hétköznapjai között. Valahol minden keresztény ember, minden igazán keresztény ember életében ott van az Isten kegyelmének, az új szövetségnek ez a földi határokat szétfeszítő ereje. Készenlétben nem minden nap kell valami szokatlan hőstetet végrehajtania egy keresztény embernek, de el-el jön a keresztény ember, hívő ember életében az a helyzet, az a pillanat, amikor megmutatkozik, hogy igazán keresztény-e, képes-e, hajlandó-e, hogy valami csak rászabott felszólítását meglássa az Istennek, és azt mondja, itt most nekem igenis olyasmit kell tennem, ami a mindennapok tisztességének a mértékét meghaladja egy segítségben, valami nagy lelkűségben, áldozatban. Olyan szép Berzsenynek a verse, a nagyra termett áldozatokban él, fölmújja bézárt léte határait, és az égre gyémánt fegyverével fényes utat tusakodva tör, s nyit. Valahol a keresztény ember, az igazán mélyen hívő keresztény ember, az nem e világ mércéjével méri azokat a dolgokat, amikre az Isten készteti őt, hanem a túlvilág mércéjével mér, és ha a túlvilág mércéjével mérem az előttem álló feladatokat, akkor sokkal bátrabb vagyok, akkor sokkal többre érzek késztetést, mint amire a hétköznapi világban élő ember. Az a kereszténység igenis minden embert, Jézus itt járta után 2000 év óta is ilyen áldozatokra késztet. És azért nem tud a kereszténység beleszürkülni a világnak a hétköznapiságában, hanem szüntelenül megtartja akkor is, amikor világvallássá lesz, akkor is, amikor templomokat épít, intézményeket létesít, a személyes életnek ezt a tágasságát, vagy az Istenre figyelő odaadását, és azután ezért születnek az egyházban szentek, sokkal többen, mint ahányat tényleg fölismerünk, és szenté avatunk, szentek, akik a Isten mércéjével mérik az életet, áldozatokban élnek, nagy lelkűen, nem esztelen, hasztalan áldozatokban, de a odaadásnak, a szeretetnek a hétköznapos hősiességében. Ezek azok, akikben igazán megmutatkozik a Isten kegyelmének a hatékonysága, nem valami múltbeli történet a kereszténység, hanem a jelenben meglévő ereje az Isten szeretetének, hatalmának, meghívó jókedvének. Ezekre gondolunk ma, és így fordulunk Jézushoz, és kérjük, szólítson meg minket is, töltsön el az ő lelkével, bátorságával, örömével, hogy nagy lelkűek tudjunk lenni, és eszközei tudjunk lenni az ő kifogyhatatlan, leleményes szeretetének, amely a földi életet átjárja, és annak a megpróbáltatásai között is jelenvalóvá teszi az Istennek a nagyságát és a hatalmát.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.